Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közzétette a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök azt a levelet, amelyben Donald Trump amerikai elnök meghívja Magyarországot a gázai béketanácsba, és azt is közölte, hogy elfogadta a felkérést. Levelében az amerikai elnök egyrészt életbevágóan fontos történelmi és nagyszerű erőfeszítésnek nevezi a közel-keleti béke megszilárdítására irányuló törekvést, másrészt azt írja, ezzel új és merész megközelítés veszi kezdetét a globális konfliktus kezelésben. Az Index eközben viszont arról is ír, a Reuters hírügynökség által látott és a Bloomberg News által elsőként ismertetett tervezet szerint az amerikai kormányzat mintegy 60 országot keresett meg azzal, hogy 1 milliárd dollárral járuljanak hozzá a folyamathoz, amennyiben tagságukat 3 éven túl is fenn szeretnék tartani. Orbán Viktor magyar miniszterelnök tehát meghívót kapott a gázai béketanácsba Donald Trumptól, tudatta előzőleg a külgazdaság és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, részt vesznek a munkában. Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump békepárti tevékenységét. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés világosan és félreérthetetlenül úgy szól, a tagállamoknak egyhangulag kell dönteniük, felvesznek-e új országot maguk sorába, fejtette ki a tárcavezető. Mi, akik 16 éve kormányzunk Magyarországon, mindig mertünk nemet mondani Brüsszelnek, és Ukrajna tagságának kérdésében is nemet fogunk mondani, közölte. A műsorban szó volt arról is, hogy a MOL tárgyalás folytat a NIS-szerb olajvállalat megvásárlásáról. Szijjártó Péter ezügyben csütörtökön Belgrádban járt. Mint ismertette, a MOL, mint a régió egyik legnagyobb energiavállalata tárgyal a szerb olajvállalat többségi orosz tulajdonosával az orosz részesedés eladásáról, és tárgyal a kisebbségi tulajdonos szerb kormánnyal a jövőbeni együttműködésről, küszöbön áll a megállapodás, mondta. Közel két hónapos szünetet követően újrakezdte a termelést a pancsovai kőolajfinomító, közölte a szerb energiaügyi miniszter. A benzinkutakra január 27-én kezdődhet meg a szállítás, ismertette Dubravka, Gyegyovic, Handanovic az Instagram oldalán. Napokon belül megszülethet a megállapodás arról, hogy a MOL megveszi tehát az orosz Gazprom nyelv többségi részesedését a szerbnézben. Egy olyan vállalatban, amely az amerikai szankciók miatt egyik napról a másikra kiesett a nemzetközi olajellátásból, írja az Index. A tét messze túlmutat egy akvizíción, teszik hozzá a cikkben, amelyben arról írnak, Szerbia egyetlen finomítójának működése, a térség üzemanyagellátása és az energiáramlás újraszervezése forog kockán. Ha az üzlet létrejön, a MOL csoport és rajta kereszt Magyarország nem csak egy stratégiai eszköz szerez, hanem kulcsszereplővé válhat a közép-európai energiabiztonságban, olyan súllyal és mozgástérrel, amellyel eddig egyetlen regionális szereplő sem rendelkezett. Az amerikai elnök közölte, februártól 10%-os vámot vetnek ki 8 európai országra, amelyek ellenzik az Egyesült Államok ellenőrzését Grönland felett. Donald Trump közösségi oldalon közzétett bejegyzése szerint Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország érintett az intézkedésben. Az amerikai elnök jelezte, amennyiben június 1-ig nem születik megállapodás Grönland teljes körű amerikai megvásárlásáról, a vám mértéke 25%-ra emelkedik. Keir Starmer brit miniszterelnök teljességgel elhibázottnak nevezte azt a tervet, amely szerint vámtarifákat vetnének ki, például az Egyesült Királyságra is. Mint fogalmazott, a Grönlanddal kapcsolatos álláspontunk teljesen világos, a sziget a Dán Királyság része, és a jövője a grönlandiakra és a dánokra tartozik. Hozzátette, azt is világossá tettük, hogy az északi sarkvidék biztonsága az egész NATO ügye, és a szövetségeseknek közösen többet kell tenniük, hogy szembeszálljanak az Oroszország jelentette fenyegetéssel, tette hozzá. Emmanuel Macron francia elnök is elutasította Trump bejelentését, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök pedig kijelentette, országa nem enged a nyomásnak. A 2023-ban indult új agrártámogatási ciklusban a beruházási típusú támogatásokra rendelkezésre álló 3150 milliárd forintos keretösszegből már csaknem 2900 milliárd forintnyi támogatást ítéltek meg 102.000 támogató jogirattal, jelentette be az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István azt írta, a magyar agrárium tavaly is bizonyította a kitartását, a gazdálkodók minden nehézség ellenére folyamatosan helytáltak, és ehhez a kiszámítható, jól tervezett agrártámogatási háttér is hozzájárult. Végül az időjárásról. A folytatásban derült, napos, illetve borult párás területek egyaránt lesznek, a borult tájakon húszálingózás előfordulhat, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a hajnali órákban általában mínusz 17 és mínusz 11, napközben mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Vasárnapi adásunk témái: elindították Ervin Gábor esztergomi egyházmegyés vértanú pap boldogalvatási ügyének egyházmegyei szakaszát. Interjú Kránics Mihály teológiai tanárral a boldogalvatás menetéről. Ervin Gábor tanúsága helyettesítő áldozat sokakért. Erdő Péter bíboros megnyitotta a boldogalvatási ügy egyházmegyei szakaszát. Erdő Péter bíboros ünnepélyesen megnyitotta Ervin Gábor boldogalvatási ügyének egyházmegyei szakaszát. Múlt év október 20-án a budapesti Prímási Palotában az eljárásban közreműködők esküdtettek. Szüksége van egész társadalomnak azokra az életpéldákra, amelyek arról üzennek, hogy mi összetartozunk itt Magyarországon, mondta Erdő Péter. A boldogalvatási ügy egyházmegyei szakaszának tisztségviselői, De Paula Falvio, az eljárás posztulátora, Martos Levente Balázs segédpüspök, az ügymenet püspöki delegátusa, Sülei László általános helynök, mint promotor justitié, vagyis ügyész, Gyurász Krisztián notárius aktuárius, valamint Eredis Gergő atya, bíborosi titkár, mint jegyző. A történészi bizottság tagjai: Gárdonyi Máté egyháztörténész, Hegerűs András a Prímási Levéltár igazgatója, illetve a teológiai bizottság tagjai Kránisz Mihály és Kovács Zoltán. A megnyitón jelen voltak Forgács Alajos városmajori plébános és a városmajori katolikus egyesület képviselői. Erdő Péter bíboros ismertette Ervin Gábor életének főbb állomásait, hitének szeretett gyakorlásának alakulását. Kiemelte, szent és aktuális az ügy, ami összehozott bennünket. Mint mondta, időnként divat leszólni, akár gunyolni a papságot, az azonban, hogy közöttük voltak és vannak is hősök és szentek, csak halkan nyer említést. Ervin Gábor különleges életutat járt be, akinek emlékét vértanúként, alakját színes egyéniségként is őrizték. Zsidónak született, gyermekként lett katolikussá, tudatosan vállalva a hitét. Ervin Gábor hozzátartozik Budapest arculatához. Embermentőként őrizzük emlékét, aki sokat fáradozott az üldözöttek védelme érdekében. Nagyszerű teológus elme is volt. Számos jelentős publikáció kötődik a nevéhez. Jó érzékkel ismerte fel kora legnagyobb teológusait, és igazán jelentős és korszerű gondolkodókról írt recenziókat. Tagja volt a filozófiai társaságnak, széles szellemi horizonton tudott érintkezni a másként gondolkodókkal. Több volt, mint hitének vértanúja, írta róla egy bécsi magyar újság. Meggyőződése gazdagságát megnyitotta, megmutatta a társadalom felé. Lelki ember volt, aktív lelkipásztor, aki tanította is a hitet, és foglalkozott az ifjúsággal. Prédikációi mutatják, milyen elmélyült hitű ember volt. Ugyanakkor vidám lelkületű. Elkötelezettsége és helyzete akkor vált komolyá, amikor megtörtént a német megszállás, és elkezdődött az üldözés. Az egyház vezetése el tudta érni, hogy az egyházi személyek, papok, szerzetesek, növendékek mentesültek a zsidó törvények következményei, például a sárga csillag viselése alól. Ervin Gábor mégis felvarta azt a ruhájára. Mint egyházjogásznak ijesztőnek tűnhet a cselekedete, mert az egyházjog kimondja, hogy az egyházi személy köteles élni egy ilyen kedvezménnyel, és ha nem teszi, arra felmentést engedélyé kell kérnie. Ervin Gábor viselte a megkülönböztető sárga csillagot, amikor mások azért léptek egyházi pályára, hogy az üldözést elkerüljék. Ervin Gábor úgy tudta ezt megtenni, hogy ebből másoknak bajon nem származott, emelte ki a bíboros. Ervin Gábor tanulsága különleges volt, helyettesítő áldozat sokakért. A bíboros felidézte, hogy 1944 nyarán betiltották a Szent Kereszt egyletet, azonban Dávid Katalin visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy az illegalitásban tovább működött. Ervin Gábor pedig tevékenyen részt vett tevékenységében. A nunciatúra menlevelet adott ki, ezt osztották ki az egylet tagjai a rászorulóknak. Féltve őrizték ezeket a neveket, címeket tartalmazó listákat. Mégis rajta ütöttek az egylet irodáján, írta le Dávid Katalin. Erdő Péter bíboros elmondta arról, hogy hol, hogyan és mikor tartóztatták le Ervin Gábort, egyelőre nem ismertek pontos adatok. Az ok emberek rejtegetése irat közvetítésben való részvétel volt. Mindez Ervin Gábor részéről nem egyszerű jótékonyság, helyi hősiesség volt. A szentség szándéka szerint cselekedett, és életét áldozta ebben a tevékenységben. Megérezte a sorsát, ezt fejezi ki az az írása, amelyben a megkínzott, meggyalázott ember szenvedéséről írt. Ez is mutatja, az életszentség sajátos változatával állunk szemben, emelte ki Erdő Péter. A bíboros arra is rámutatott, hogy korunkban különösen is fontosak azok, akik hősi fokon gyakorolják az erényeket, ami Ervin Gábor esetében egész élete odaadásával járt. Aktuális a szentek életpéldája, emeljük fel a fejünket, az ő örököseik is vagyunk. Azt üzenik az egész társadalomnak, hogy mi összetartozunk itt Magyarországon, és arra hívnak, hogy ne a megosztottság, a gyűlölködés jellemezze az életünket. Ervin Gábor élete lelki egészségünket bizonnyal hozzá tud járulni, hangsúlyozta a bíboros. Az alakuló ülésen az eljárás tisztségviselői és a bizottság tagjai esküdtettek, majd aláírták megbízó levelüket. A Városmajori Katolikus Egyesület a nyilas terror áldozatairól való megemlékezés során talált rá Ervin Gábor személyére. Mihályfi Imre, a plébánia képviselőtestület elnöke úgy fogalmazott, közösségüknek van egy történelmi öröksége és van adóssága. Bocsánatot kell kérnünk az áldozatok leszármazottaitól, és ami erődeink szeme láttára és aktív ellenkezése hiányában történt, azzal szemben fel kell tudnunk mutatni valami jót. December 5-én a Városmajori Katolikus Egyesület szervezésében megemlékezést tartottak Budapesten a 81 évvel ezelőtt, 1944. december első hetében nyilasok által meggyilkolt vértanú pap, teológus-filozófus Ervin Gáborról. A rendezvény csúcspontjaként Erdő Péter bíboros prímás mutatott be koncelebrált szentmisét Ervin Gábor boldoga avatásáért a Városmajori Jézus Szíve templomban. A főpásztor a szertartás elején emlékezett rá, első péntek van, ilyenkor Jézus szent szívét engeszteljük. A katolikus világ erős hagyománya ez mindmáig. Ám ez a nap különleges is számunkra, hiszen majdnem pontosan 81 évvel ezelőtt halt mártír halált Isten szolgája Ervin Gábor. Az ő szenvedésének helyét látogattuk meg együtt a szentmisé előtt, az ő boldoga avatásait ajánlom fel ezt a szentmisét. A mai napon, első pénteken Jézus szentsége szívét engeszteljük. Felejthetetlenek Ervin Gábor szavai erről a titokról. Megjegyzi, amit az egyház mindig is hangsúlyoz, hogy Jézus úgy lép a világba, mint örök főpap, aki maga az áldozat, de hozzáteszi, hogy egyben ő az Isten, akinek az áldozatot bemutatják. Szívesen használja Jézus az emberfia szót is, mert ez megváltói küldetését jelzi. Az, hogy életegységre lépett velünk emberekkel. Haldoklókat néha megmenthetnek vérátömlesztéssel. Krisztus úgy segített nekünk, írja Ervin Gábor, hogy egy testé lett velünk, és ahogy az új, kívülről kapott vér részese lesz a beteg minden lázának, nyavajájának, úgy ez az új szív, Jézus szíve a szenvedésben elválaszthatatlan egységet kovácsol a mi hitvánságunkból és az ő erejéből. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Egyé lett a bűn miatt szenvedő emberiséggel, alávetette magát a szenvedés és a halál rabságának. Fiatal élete példája annak, hogy az imádság, a hit elmélyült átgondolása és továbbadása, meg a személyes élet hogyan válik szerves, mindent átható, életre halálra szóló egységé a hívő ember életében. Erre van égető szükség a mai világunkban is. Ebben kövessük példáját mindannyian. Imádkozzunk azért, hogy őt mielőbb az oltáron tisztelhessük a boldogok sorában. Ervin Gábor tanúsága helyettesítő áldozat sokakért. Interjú Kránis Mihály teológiai tanárral a boldog avatás menetéről. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában régi barátomat, Kránis Mihály teológiai professzort, aki itt most Rómában jár, és Ervin Gábor, esztergomi egyházmegyés vértanú papnak az ügyében próbál segítkezni. Egy évvel ezelőtt beszélgettünk, szinte ebben a stúdióban, és akkor elmondtad, bemutattad a hallgatóinknak. Mihály, arra kérdezlek most téged, hogy milyen lépések történtek azóta az ő esetleges boldogavatási ügyében?
Hát a legfontosabb az, hogy ez év márciusában a bíboros úr meghirdette az egyházmegyei szakasz elindulását a boldogavatás folyamatában, kinevezte a postulátort, De Paula Flavio atyát, történészeket, magam teológiai cenzor lennék ebben a folyamatban, és a vértanúnak a megismertetése, amelyben volt egy csodálatos keresztút a Városmajortól, hiszen ő ott lakott a Maros utca 44/B-ben, az életáldozatát felelevenítve egészen a Dunapartig, ahol valószínűleg ott lőtték le édesanyjával, Bruce Dillonával együtt, vagy pedig a Kapás utcai nyilas székházban. Azon kívül egy nagy konferencia volt április végén a hittudományi karon, megemlékezve ezzel egy korábbi hallgatójáról, a Katolikus Egyetem fel tudott mutatni egy olyan példaképet, aki nem csak az életáldozatban, hanem a szellemiségében is példakép lehet a mai fiatalok, és hát kifejezetten a papok előtt is.
Emlékeztetőül arra kérlek, hogy egy percben az ő életét foglald össze, légy kedves.
Tehát 1912-ben született, zsidó származású családból, a szüleivel és két bátyjával Pállal és Lászlóval 1919. augusztus 9-én keresztelkedtek meg a budapesti belvárosi templomban. A keresztelendők anyakönyvében benne vannak, tehát magam is ezt ellenőriztem. És utána a piaristáknál járt gimnáziumban, kiváló eredménnyel végzett, majd pedig az érettségit követően egy évig magántanuló volt a hittudományi karon, utána viszont felvételizett Esztergomba, és Seredi Justinian felvette, majd visszaküldte Budapestre, ahol már ugye egy évet végzett, és így 1930-tól már másodévesként jelent meg a szemináriumban, és 1934-ben szentelték pappá. Egy hónapig szomoron volt káplán, majd utána két évig, tehát 1934 és 36 között Budaörsön. Ezt követően pedig 7 évig a Huba utcai Szalvátor intézetnek a hittanára volt. Itt tanítónénéket képeztek, gazdasági szakembereket, főképpen nőket, és 1943-ban átirányították a Patrona Leán gimnáziumba, akkor egy másik rend vitte még azt a gimnáziumot, nem a mostani. Ott egy évig volt mindösszesen hittanár, de ezzel párhuzamosan a Magyar Szentkereszt Egyesületnek volt először lelkivezetője, majd az utolsó évben pedig titkára. Ennek az elnöke Apor Vilmos győri püspök volt egyébként, egy kulturális egyesület volt ez, de az utolsó években háborút megelőzően zsidómentéssel foglalkozott. Tehát ő maga is, Ervin Gábor, a lakásán, ahol édesanyjával együtt élt, Bruce Tilonával, rejtegettek zsidókat, és a városmai templomban is időnként misézett. Nem volt kötelező a kikeresztelkedett papoknak feltenni a sárga csillagot, ő azonban feltette. Tehát ezzel is példát mutatott arra, hogy vállalja a múltját és a közösséget, valamint a szolidaritást a sorstársaival, akiket viszont látta, hogy az utcán csoportokban visznek el. Ott odaszólt azoknak a nyilasoknak, akik ezt tették, és akkor le is tartóztatták őt, ideiglenesen úgy elengedték, de végső soron nagyon gyorsan a lakásából elhurcolták, és 1944. december 3-án vagy 6-án a Kopás utcai nyilas székházba vitték, ott megkínozták őket, megkorbácsolták, és erről vannak feljegyzések, utólagos beszámolók, majd pedig hát vagy a nyilas székház udvarán, vagy pedig a Dunaparton, ott a Dunába lőtték őket. Erről egy hetet kell csak várni, hogy Vicc Béla, a esztergomi budapesti helynök értesíti a főpásztort, Seredi Justiniánt, hogy nem tudjuk, hogy hol van Ervin Gábor, és egy másik váci egyházmegyés, ugyancsak zsidó származású pap, Gusztáv Béla. Tehát az egyházmegye odafigyelt a papjaira, de hozzá kell tennem, hogy Ervin Gábor filozófus is volt. Tehát nagyon jól ismerték őt mondjuk így világi körökben, világi szellemiségben, hiszen írt egy olyan művet, hogy Kultúra és emberiség, amely a jelenkornál jelent meg, és hát éppen erről a művéről, meg az ő személyéről 2012-ben az ELTE egy konferenciát rendezett a születése 100. évfordulóján. Tehát 1912-2012. De Ervin Gábort tulajdonképpen a jezsuiták fedezték fel. Tehát az összes könyvei, lelki gyakorlatok, bérmálásra felkészítések, Veni Sancte, Te Deum beszédek, mind a Korda kiadónál Kecskeméten jelentek meg, sőt a magyar kultúrának, amelyet Banga Béla vezetett. Háború vége előtt. Ő ott munkatársa volt Banga Bélának, és amikor ő 1940-ben meghalt, akkor a búcsúztatás a Magyar Kultúra lapjain Ervin Gábortól volt, Hivatás és áldozat címmel.
Hogyan alakult az ő életének az ismerete? Hogyan tudott hatni, hogyan lett ismerté? Ugye 70 év eltelt, több mint 70 év.
Nem csak, hogy azóta eltelt években, hanem saját élete során is. Hiszen mindösszesen 10 évig volt csak pap. És a most megjelent első írásai című kötetben, amit a Szent István Társulat adott ki, nem csak 3 komoly műve, Széchenyi vallásossága, a szentmise áldozat lényege és a doktori dolgozata szerepel, hanem Varga Péter András filozófus összeállította az ő bibliográfiáját. És ez már kisgyermek korától elkezdődött, és mindösszesen 213 tételből áll. Tehát 10 év alatt annyi recenziót írt.
Nagyon termékeny élet.
A Magyar Filozófiai Társaság tagja volt, a Magyar Pszichológiai Társaság tagja volt, tehát ővel ezt számoltak a magyar szellemi életben, és Hanák Tibor filozófus 1984-ben egy osztrák labban, amely eljutott egészen Kanadáig, egy írást tett közzé Ervin Gábor halálának 40. évfordulóján, hogy elfeledkeztünk róla. Tehát tulajdonképpen ez a titok, hogy miért nem ismertük őt. Ezt még most is nehéz megválaszolni. Nem beszéltek róla egyszerűen. Viszont voltak olyan tanúk, többek között általános iskolai osztályfőnöknöm, aki pedig a szentelésemkor egy Ervin Gábor könyvet adott a kezembe. Kérdezvén, hogy ismerem-e a nevét? Hát mondtam, hogy nem, de hozzátette, hogy neki ez a könyv pedagógiai életének a vezérfonala volt. Tehát ő Salvator növendék volt. És ez év augusztusában csak a régi Salvator intézet tanárai, akik most a Kolping iskola nevet viselik, kértek egy bemutatást Ervin Gábor személyéről, mert nagyon büszke most az iskola arra, hogy egy vértanú volt itt a falai között.
Mit lehet várni a közeljövőben az ő ügye tovább lépése tekintetében?
Nagyon szépen halad előre így kell neveznem a nyomozás, az ő életének és munkásságának a feltérképezésében. A bíboros úr kinevezte a posztulátort, a munkatársakat, tulajdonképpen a Vatikán is bejegyezte már, tehát engedély van az egyházmegyei szakasz elkezdésére, és most már csak össze kell állítani ezt a pozíciónak nevezett kötetet, amelyben van egy történeti életrajz, és vannak tanúságtevők, és a másodlagos tanú is tanú. Tehát ezeket nagyon szépen sikerült összegyűjteni, ezeket most le kell fordítani olaszra, és egy kötetbe rendezni, és majd felküldeni a Vatikánba, hogy itt megvizsgálják, hogy az erényeket valóban hősies fokon gyakorolta-e, és hogy a hitelleni gyűlöletből ölték meg.
Itt kezemben tartom az ő fényképét, papírruhában, szemüveggel, kedvesen mosolyog, ugye 32 évesen fiatalon, szenvedett vértanhalált. Kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzunk az ő ügyéért, aki egész életét odaadta értünk, az Anya Szent Egyházért. Mihály, köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Köszönöm szépen. A Kránisz Mihály teológiai tanárról készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Bizonyos helyeken úgy nevezték az egyház fenntartói járulékot, vagy közismertebb nevén az egyházi adót, hogy párbér. Tudtam persze korábbról, hogy mit jelent ez a kifejezés, de hogy mit tartalmaz, azt most tudtam meg 2026. január 2-án pénteken, kora reggel. Kilépek a plébánia ajtaján, és egy tőlem idősebb férfi jön, és kérdezi, hogy nyitva van-e a plébánia iroda. Mondom neki, hogy úgy tudom, igen, de mindjárt rákérdezek az irodistára. Telefonon meg is kérdeztem, és kiderült, hogy nincs nyitva, ő is otthon van és pihen. Mi áradban tetszik lenni, kérdezem. Pár bért szeretnék fizetni. Hát ez akkora újévi esemény, hogy ezt nem lehet elszalasztani. Tessék jönni, kinyitok, előszedjük a nyugtatömböt, és be lehet fizetni a párbért. Leülök az íróasztalhoz, szembe velem a férfi. A második fiú kihúzása után megtalálom a tömböt, felnyitom a következő sorszámnál, veszem a tollat, és kérdezem a férfi nevét. Amint megmondja, felkapom álmos fejem, felnézek és megjegyzem, hogy volt egy ilyen nevű pap is az egyház megyében, aki még az én új misémen is ott volt. Azt mondja az ember, hogy igen, az ő nagybátyja volt. Innentől kezdve már is bejjebb voltunk a dologgal, örültem, hogy nem engedtem el azzal, hogy az iroda zárva van, jöjjön január 5-én, akkor nyit ugyanis a plébánia. Láttam, hogy ez az ember tényleg nem akar többet csak befizetni mindjárt az esztendő elején a párbért, valószínűleg így szokta meg, vagy a pap nagybátyjától valamilyen módon ez maradt rá, hogy először add meg az Istennek, ami az Istené, utána az összes többivel te gazdálkodsz. Nos, valószínűleg nem akar többet, ezért nem is nyújtotta a szót, ő se, én sem, de azért még úgy hozzávetőleg megkérdeztem, hogy melyik templomba jár misére. Hát ide a Mindszentre, válaszolta a legtermészetesebb hangon. Nem volt benne semmi szemrehányás, hogy igazán tudhatnám. És melyik misére? Hát a nagy misére. Mire belőlem is kibújt a huncutság, és megkérdeztem, jó ember, a Mindszenti templomban vasárnap 5 mise van. Melyik a nagy mise? Hát amelyiket maga mondja, zárta rövidre újévi párbeszédünket. Helyes, gondoltam, valóban ide tartozik, így jó helyre fizeti az egyházi adót. Kérem tőle, hogy mondaná ismét a nevét, a lakcímét. Erre leteszi elém az asztalra a tavalyi nyugtát, és azt mondja, írjam az azon szereplő adatokat. Írom tehát, amit ott olvasok. Név, utca, házszám, és az összeget 4000 forint. Amikor idáig jutok, megszólal az ember, és a következőt mondja. Úgy gondoltam, hogy emelek rajta 1000 forintot. Mondom, hát akkor 5000. Köszönjük szépen. Nem 5, hanem 6 javítja ki, amit mondok. A feleségemét is emelem. Akkor így 6000. A feleségének olyan furcsa neve van. Hova való az asszony? Kérdezem, miközben írom a nyugtát. Azt mondja, ide való, de már meghalt 4 éve. Ekkor megállok a beírással, leteszem a tollat, fölnézek, mondom, jó ember, ha meghalt a felesége, akkor utána már nem kell fizetnie az egyházi adót. Az ember csak néz vissza rám, mint akit rajta kaptak valamin. És szíven ütött a válasza. Meghalt, de nem váltunk el. Írja csak oda őt is. A házasság szentségének, a férfi és nő, apa és anya, a gyermekek iránti szeretet, meg annyi szálon összefűző kapcsolatának és az örök életbe vetett hit meggyőződésének egy olyan kifejezése volt, amilyennel eddig még nem találkoztam. Hogy valaki elhunyt felesége után is fizeti az egyház fenntartói járulékot, mondván, hogy hát nem váltunk el, sok minden eszébe juthatna erről az embernek, és sok mindenki is eszébe juthatna, de azt meghagyom önöknek, meghagyom nektek. Megelégedve raktam le a kazettába a párbért, tettem vissza a fiókba a nyugtatömböt, vettem a kabátomat én is, mert hogy az iroda zárva tart. Én csak éppen erre jártam. Hála Istennek! Ez volt a 2026-os év első találkozása a plébánostak valakivel a hívek közül, és a hívek egyikének a plébánossal. Az én nagy szerencsémre, mert megtudtam, mi az a párbér.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után jön a szerzetesek fél órája, Kirner Antal Zoltán szalézi szerzetessel Domán Vivien beszélget, majd következik az Ökumené. Az egy órai hírek után Cseperedő című műsorunk jön, Rózsa Babic Nóra idegrendszeri fejlesztő, gyermek és ifjúsági preventor az iskola érettségi vizsgálatról, annak elemeiről beszélget Berec Renátával. Ezután a Sziluett női magazin következik, Koncsos Emese fiatal színésznővel beszélget Szajkó Anita a színházról, színészetről, valamint az Eger csillaga díjról, amelyet a közelmúltban vehetett át. A két órai hírek után jön a Gaudete, majd a Karitás percek, 3 órakor ismét híreket mondunk, aztán jön a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora. Elsőként az Egedhegyi kápolna feltárása és megmentése céljából életre hívott egyesületről hallanak majd, aztán a Bélapát falvi keresztel újításokról lesz szó. Ha kérem, a következőt egészségügyi magazinunkban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Dr. Jónyár Dáviddal, a Miskolci Központi Kórház ideggyógyászával beszélget a neurológiai botox alkalmazásáról Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Tompos Péter, Turisa Rolta, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót, Debnár Ádámot hallották.
Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola, üdvözletét küldi Isten korintusi egyházának, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, a meghívott szenteknek. Olvasom az 1. korintusi levélben. Lassan-lassan felfogtam, mit jelent kereszténynek lenni. Az ember nem csak saját magáért keresztény, hanem másokért is. Ha minden ember a szeretet embere volna, akkor a tudománnyal és a technikával paradicsomot csinálhatnánk a világból. A legsürgetőbb követelmény tehát, hogy megváltoztassuk az embert, és eljussunk a szeretethez, vagyis elvezessük az életszentség útjára. A hívő ember szeretetet akar a világban teremteni és terjeszteni, a kereszténységnek ugyanis az ember legemberibb részével van dolga, és ugyanakkor a benne rejlő istenivel is. A szentség összetett valóság, mint egy összefoglalva kifejezi az Isten titkát, de kapcsolatban van az Isten tisztelettel és az erkölcsel is. Benne rejlik a tisztesség fogalma, de több is annál. Úgy látszik, hogy egyedül a megközelíthetetlen Isten számára van fenntartva, mégis állandóan jelzője a vele kapcsolatban álló teremtményeknek is. Uram Jézus Krisztus, Te életszentségre hívtál minden embert, minket is, akik a tevékenység lázától üldözött, rohanó, kapkodó emberek vagyunk. Segíts minket, hogy megtanuljuk az egyetlen fontosat, s erre elvezessük fele barátainkat is. Add, hogy szentül éljünk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.